műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély? Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet? Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a Millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
Várkonyi Gábor autós szakértő, autóipari szakértő van itt velünk. Szevasz, Gábor!
Jó reggelt, sziasztok! Szia. Nem vagy benne biztos, hogy überelni lehet ezt, a, ezt az aranyköpést. Megpróbálom valahogy.
Próbáljuk meg az autóipari részét összefoglalni ennek a háborúnak. A lehet hallani ugye a híreket, hogy nagyon sok alkatrészt gyártanak Ukrajnában, nagyon sok probléma van az alkatrész ellátással, ez azt jelenti, hogy most már a győri Audi is érintett, a Volkswagen érintett.
De már a késztermék, valamint az autók.
Aki Európában bármit is termel, az gyakorlatilag kivétel nélkül érintett lesz ebben a problémában, méghozzá rettenetesen gyorsan, mert Ukrajnában alapvetően a kábelkötegeket gyártják különböző beszállítók. Sok minden egyebet is, meg egyébként pont egy olvasomtól tudtam meg, hogy viszonylag nagy informatikai outsourcing működik ott arra felé. Tehát elég jó programozóik vannak, akik elég jó munkákat tudnak csinálni az autóiparnak. Én azt hittem, hogy ez egy kicsit kisebb része az egésznek, de kiderült, hogy egy egészen komoly méretű programozói kör van ott arrafelé, de ami ennél sajnos most sokkal inkább égető probléma, ez a kábelköteg és társai típusú probléma, amiről két dolgot kell tudni. Egyfelől azért Ukrajnában gyártják ezeket, mert a kézi munka aránya a kábelköteg gyártásnak viszonylag magas, 30% körüli az érték láncban, és ott hát értelemszerűen az európai béreket nézve mégiscsak a legversenyképesebb módon lehet termelni.
Azt még nehéz automatizálni, hogy melyik szál hova, hogy legyen kötegelve.
És nem nagyon tudsz belőle raktárkészletet felhalmozni, mert a jelenlegi tudásunk és a jelenlegi technológia mellett az a helyzet, hogy viszonylag egyedi mindegyik. Viszonylag egyedül.
Igen.
Hogy nem tudsz legyártani előre 100 000 darabot, azt elrakni, és akkor majd addig futtatjuk, hogy árat, ameddig megy, hanem ez a hiány az annyira akut módon jelentkezik, hogy gyakorlatilag már leálltak, illetve leállni készülnek számos gyárban a termeléssel Európában. Ráadásul egy egészen hát banális és szomorú.
Ez bocsássuk, az azt jelenti, hogy egyedi, hogy esetleg még az adott konfiguráció is befolyásolja.
Igen.
Ahogy rendeli a kocsit a delikvens, úgy kell
kialakítani. Extrakt mennyisége, mit tudom én, persze, abszolút.
Tehát ott nem lógnak kábelek, hogy kéri, nem kéri, majd rádugjuk, hanem...
Így van. Nyilván egyébként amilyen irányba menjünk az autóiparban, hogy ugye eleve általában már megpróbálnak mindent beletenni, és utána valami előfizetéses modellel kifizettetni. Tudom, ez még most, ma még utópiának hangzik, de azért azt látjuk, hogy a következő modellek azért abszolút ebbe az irányba mennek. Többek között azért, hogy ez a diversifikáció az egy kicsit, hogy mondjam, kezelhető méretűvé zsugorodjon. De jelenleg még az a helyzet, hogy igen, konfigurációtól, modellvariánstól, motortól adott modellen belül is függhet az, hogy milyen kábelkötek kerül ebbe bele. És hát just-in-time rendszer van, ez továbbra is megbosszulja magát ilyen jellegű helyzetekben, hiszen banális és szomorú az előbb kezdtem el mondani, hogy egyszerűen kamionsofőröket sem találsz nagyon most, akik ugye Ukrajnából, még ha lenne is termelés, de hát nincs, akkor hogyan hozzák át, hiszen olyan korban vannak a kamionsofőrök, akik általában férfiak és katonakorúak, hogy egyébként sem lehetne onnan egyszerűen kivinni ezeket a jelenlegi.
Persze. De ha meg nem ukrán a sofőr, akkor meg nem szívesen.
Meg nem nagyon engedik be, meg hát ki akarna most oda menni.
Ki akar most oda menni, pont beszélgettünk a héten ilyen logisztikai témában, ugye a Waberer-zerők sem mondták, hogy azért az elég nehéz, szép kihívás lenne, de ők nem járnak oda.
Ez probléma, ez a gyártói oldal.
Hát van még a beszállító, illetve az ottani foglalkoztatók, az ottani részesedéssel rendelkezők, és hát nyilván ugye van a, hogy is mondjuk, hát a habatortán, ami hasonló ahhoz, mint hogy nem lehet ájvacsot kapni, ugye Oroszországban, nyilván ez az elitnek egy ilyen, volt egy riport a CNN-en, láttam, hogy egy ilyen prémbundás csaj nem tudott ájvacsot venni magának, és ott ez borzasztóan megviselte. Na most oké, ezt tegyük félre, de az, hogy mondjuk kivonulnak konkrétan autógyártók, és nem fognak ott értékesíteni, azért az egy kicsit nagyobb.
Érdekes összetétele van egyébként, hogyha most, hogy áttérünk az ukránról az orosz helyzetre, ott az az állapot van, hogy a nulláról történő autógyártás, tehát amikor arról beszélünk, hogy a hengerelt acél mondjuk megérkezik az egyik oldalon, és akkor a kész végtermék meg elhagyja a gyár másik oldalát, ebből azért viszonylag kevés van. A nyugati autógyártók legalábbis nem ezt a nulláról történő gyártást szokták általában az orosz piacra vonatkoztatni, hanem ezt, ezt a klasszikus összeszerelés jellegű dolgot, tehát hogy a külföldön vagy a külföldön legyártott és előre megcsinált alkatrészeket rakják össze általában, és ennek is jellemzően adózási oka van, tehát megéri ott gyártani, még viszonylag európai szemmel nézve kisebb darabszámokat is, mert az, amit Oroszországban gyártanak, az gyakorlatilag egy per egy az orosz piacra van számva. Tehát export tevékenység orosz gyártásból kevésbé történik, ellenben amit gyártanak, arra ugye rá vannak szorulva külföldi alkatrészek szempontjából.
Aha. Kik ezek a gyártók? BMW, Ford?
Ford az viszonylag sokáig volt, hogyha néztek ilyen filmeket, amikben mondjuk orosz rendőrök vannak, Ford Focus szedán jellegű rendőrautók szoktak gyakran lenni.
Aha, tényleg.
Mert hogy ugye Szentpétervár környékén volt egy olyan Ford gyár, amit azóta már felszámoltak, mert egyszerűen nem jött ki a bizniszkész, amennyire ezt olvasni lehetett. Valami oknál fogva viszont a koreaiak nagyon erősek ott akár helyi gyártásban, és egyébként Skodát is gyártanak helyi gyártásban, például Ukrajnában is. Tehát különböző kisebb-nagyobb volumenű autógyártók, néha a helyi partnerrel, néha külön, de ilyen nyílik egy biznisz lehetőség, egy üzleti valami, és akkor rövidebb távon is kisebb darabszámokat is gyártva, amikor úgy jön ki az adózási vagy egyéb környezet, akkor így belefogogatnak ezekbe a dolgokba. De az látszik, hogy akinek ez kifejezetten fájni fog a nemzetközi nagy autógyártók közül, az nyilván a Renault csoport, mert ugye a Lada teljes tulajdona az már náluk van, és a Lada azért mégiscsak az orosz piacnak a meghatározó márkája most is, tehát a koreaiak, meg mondjuk a Renault, Nissan, Mitsubishi, stb. Csoport, amihez tartozik a Lada, ezek úgy körülbelül fejfej mellett ezt a 300 néhány tízezer, tehát 350 ezer körüli autót értékesítik úgy általában, és összességében az orosz piac az úgy nagyjából a 8. legnagyobb autópiac a világon, legalábbis általában, és azért teszem hozzá mindig azt, hogy általában, mert a rubelválságtól kezdve a különböző dolgokon keresztül, amik politikai vagy hirtelen nagyon jól megy, majd nagyon rosszul megy típusú gazdasági környezet, amit ugye lehetett látni a Szovjetunió széthullása óta Oroszországban, ez olyan volatilitást ad annak, hogy milyen darabszámokat, meg milyen értékben, meg hogyan lehet eladni Oroszországban.
Hát gyakorlatilag ugye egy olyan gazdaságról beszélünk, ami a Szovjetunió szétesése óta nagyon nem tett azért, hogy egy struktúrát is. Hát a gazdaság legyen, tehát ahogy az olajára vagy a gázár változik, tehát igen, ha magasan van, akkor
viszonylag jól megy nekik, jól így van, nekik, meg van vásárlóerő.
Jól megy, csak igen. Hogyha a rubelnek az értékét nézed a dollárhoz mérve, akkor ott azért egy elég komoly devalváció volt. Aha. Folyamatosan. Tehát igen. Ugye emlékszünk ilyen 28-30-as rubelre, most mennyi van? Most 140, vagy nem
a
tudom.
A dollár rubel? Hát
valami jó, nézve meg egyszer. Szóval igen, tehát ez befolyásolja azt, hogy a gyártás értéke az hogy áll.
Mennyire megy, így
mennyire
van.
Megy, így van.
110. Teherautók,
110 most, oké.
Okay. Teherautókat, meg könnyű haszongépjárműveket is viszonylag sokat gyártanak egyébként.
Két hete még 77 volt.
Uh-huh. Hát igen, ugye van az a 50 centes mém, igen. Azt biztos láttátok, hogy vagy ahogy mi hívjuk, és akkor mondják, hogy hány rubel éppen a napi folyam a 50 cent. Igen. Tehát van azért komolyan vehető orosz piac és gyártás is, azért ezt érdemes hangsúlyozni, viszont azt is érdemes hangsúlyozni, hogy látszik, hogy a legtöbb komoly autógyártó az egyszerűen beszünteti a tevékenységét. Tehát nem csupán a gyártást, hanem úgy, ahogy van a kereskedelemtől kezdve, ezzel együtt valószínűleg az alkatrészellátáson át, a minden.
Ami... Hát ennek akkor van hatása a munkaerőpiacra, van hatása az embereknek, tehát a kereskedelemre nyilvánvalóan, a fogyasztói hangulatra, az emberek hangulatára.
Csak sajnos visszahatása is van. Uh-huh. Tehát, hogy ugye, ahogy gyakorlatilag ennek a háborúnak, meg ennek a gazdasági és egyéb szembenállásnak minden aspektusán látszik az, hogy ez nem egy olyan dolog, amit az egyik oldal tudja büntetni a másikat. Tehát uh-huh. Az csak úgy működik, hogyha ez nekünk is fáj. Uh-huh. Ez az autóiparban is világosan látszik, ugyanakkor, hogyha az értékesítési kitettséget nézzük, akkor mondjuk egy VW csoportot vennék példaként, a teljes globális eladásuknak a 2%-a. Tehát, hogy ha az kiesik, akkor azt azért valószínűleg nem fogják nagyon.
Hallgatom, fölvi a figyelmet a Palladiumra.
Mennyi most?
Nem az árára, hanem ugye mint autókatalizátor alapanyag, és hát Oroszország a legnagyobb teremelő ebbe. 17-es adatok alapján 81 tonnával, Dél-Afrika a második 78-al, utána a többiek azok a...
Igen.
Érdekes, hogy a Ford árfolyama az tavalyhoz képest, tehát ott ugye nagyon sok esés volt, 13%-os mínuszban van a tavalyi ilyenkori árfolyamához képest, viszont a gyakorlatilag tegnap 8,4%-ot emelkedett, és azt nézem, hogy komoly emelkedésben van már, hát mondjuk mit tudom én, múlt héthez képest, az biztos. Tehát lehet, hogy ezek a hírek, a bejelentések, ezek megdobták eléggé az árfolyamát a New York értéktőzsdén, tehát ilyen jellegű pozitívum az van a Fordnál.
A Fordnál ez inkább annak tudható be, hogy ketté választják a céget elektromos és nem elektromos irányba. És ez ugye,
a tegnapi bejelentés.
Igen. És ez ugye egyrészt ad teret annak, hogy a hagyományos technológiát a maguk módján, a maguk leírásaival, a maguk féle elképzelés szerint kifuttassák, per izolálják, és szerintem okos módon, ugye ezt szereti a tőzs, de létrehoznak egy olyan céget, amelyben pusztán elektromos autós tevékenység zajlik, ami ugye azért izgalmas, mert hogyha azt külön könyveljük, külön nézzük, külön elbírálás alá esik, akkor nem bántja egymást a két technológia. Tehát nincs az a ballaszt, amiről sokat beszéltünk.
És árazásban is olyan, hogy jobban járnak. Igen. Hogyha nincs ez a cirkusz éppen, vagy megszűnik, hát akkor ugye az elektromos autománia.
A cirkusz miatt ment le, a General Motors, a Ford, a Tesla, mindenki, de szépen lehetett látni.
Igen, de most arra akartam kiukadni, hogyha normális időket élünk, akkor ugye az elektromos autománia ezeket a gyártókat szépen felárazza. Tehát akkor a kettő árfolyama, ugye a spin-off volt elektromos, meg a hagyományos lesz, Ford együtt sokkal jobb lesz, mint most.
Ugye ezért csinálták például a Volvo-nál is ezt a Polestar per Volvo sztorit.
Meg a Mercedes per teherautó sztorit.
Igen, így van. Ezek most egy trend.
Igen, tisztítgatni a portfóliót.
Hát aztán meglátjuk, hogy ezt hogy fogják tudni kitartani, és mennyi ideig, mert ugye most visszatérve az oroszokra, azért a Mercedesnek van ott összeszerelése, a BMW-nek van némi összeszerelése.
Pont akartam mondani, hogy oroszokra és a németekre, és a két országnak a gazdasági kapcsolatai, és a
végtelen gazdasági kapcsolatai, igen, minden szektorban gyakorlatilag.
Ugye az energiafüggőséget gyakorlatilag a lakossági szemszögből vizsgálgattuk már, de itt azért komoly energiafüggősége van ezeknek az autógyártóknak is. Tehát,
hogy nem.
Tehát ipari szempontból is egy baromira fontos, hogy mi történik.
Hát, és azt ne felejtsük ki, hogy ha Németország nem csinál valami hátraarcot, vagy valami radikális lépést energiapolitika kapcsán, amiről ti is beszéltetek, igen, itt, miközben jöttem felétek, hallgattam, akkor egyszerűen a német ipari termelési pont az, ami el fog lehetetlenülni. Mert egyszerűen ilyen energiárak mellett ez gyártási problémát fog okozni. Tehát költségstruktúrában nem lehet megoldani azt, hogyha nem lesz atom, vagy ha nem találnak ki egyszerűen tényleg valamit, ebből a homlok egyenest beleugrunk valamibe, aha, zöld címszóval, igen, típusú dologból, akkor ott tovább fog folytatódni az egyébként világosan látszó trend, hogy évek óta egyre kevesebb autót gyártanak a Németországban. Uh-huh. Nem a német cégek gyártanak, igen, kevesebbet, igen, hanem a német helyszín az, ami kevésbé attraktív egyszerűen a jelenlegi formájában. Ha ebben nem történik valami egyébként, nem akarok beleokoskodni itt az atomerőmű kérdésben, mert nem ez a rovatnak a lényege, de azt szerintem érdemes hozzátenni a képhez, hogy az, hogy az atomerőműveket esetleg tovább futtatják, az érdekes módon nem az orosz válság óta hallható először a német sajtóban.
Igen.
Ezt egy 2-3 hónapja kezdték el pedzegetni. Amire azt gondolom, hogy ez az esemény sor valószínűleg egy elég komoly tekerőerővel.
Igen, az biztos.
Igen, hát erről szerintem mi is beszélgettünk itt energetikai szakértőkkel, hogy igen, azért az kicsit egy ilyen elhamarkodott, és nem
jó. Egész Európai Uniós energiapolitikának volt egy ilyen hát önvizsgálata, ugye reflexiója, már az elszabaduló gázárakra korábban. Ez nyilvánvalóan borzasztóan ráerősít.
Hát szerintem az laikusként is nehezen értelmezhető, hogy előbb lecsukjuk a meglévő energiaforrásainkat, és utána elkezdünk építgetni alternatívokat.
Én látok párhuzamokat a tiltsunk technológiákat, vagy ne tiltsunk technológiák, aha, kérdéskörben, amivel nem azt akarom mondani, hogy jelen helyzetben bárki arra számítson, hogy belségési reneszánsz lesz.
Igen.
De arra igen, hogy a dogmatikus politikát ebben a kérdésben lehet, hogy egy picit a pragmatikus megközelítés, igen, fogja váltani.
Hát krízis helyzetben a pragmatikus előre jön megint, ugye? Persze. Nem úgy tűnt, hát, hogy ilyen krízis helyzet
a valóság,
van.
Akkor,
hát igen.
Akkor baj van.
Oké, hát itt BMW-ről beszéltünk, Jaguar, Land Rover, Volvo, Ford, General Motors, Harley Davidson.
Is mindenki.
Többek között.
És még egyszer.
És az Audi.
És még egyszer ki kell emelni, hogy már most állnak bizonyos gyárakban a szalagok, és a jövő hétre majdnem a teljes német autóipar figyelembevételével mindenhol vagy termeléscsökkentés, vagy komplett leállásra várunk.
És ez a hazai gyárakat is.
Is, hogyne, hát ezelől nem tudjuk magunkat. Ami ugye megint a magyar GDP szempontjából nem feltétlenül egy kellemetes hír.
Igen. Na, hát Frész Ferencén utánad, de most te is hoztad a
mindenki frászt. Hoz egy kicsit, igen.
Igen. Sajnos ebben a helyzetben mindenki az egy kicsit.
Nehéz most jó híreket szolgálni ebben a helyzetben. Köszönjük, hogy itt jártál nálunk. Szép napot,
sziasztok!
Bárkonyi Gábor autóipari szakértő volt itt velünk.
Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ 4 keréken.